köszönjük először is, hogy itt vagyunk mind a négyen, az nagyon remek. És akkor én beszoktam azért az elején röviden mutatni a beszélgető partnereinket. Rácz Judit tanárnő, nyelvész, tankönyvíró, azt hiszem ezt írtam a plakátra is, és picit húzódozott, amikor kérdeztük, hogy jön erről beszélgetni, hogy mit tud a mesékhez hozzászólni. De hát én pont ma kaptam, ezt csak most hirtelen belecsapok a lecsóba, de ezt gyorsan elmondom, hogy pont ma kaptam egy e-mailt a 11. Lázár Ervin anyanyelvi versenyről. Tehát azt gondolom, hogyha a Lázár Ervinről anyanyelvi verseny van elnevezve még hozzá egy ilyen szójátékokra kihegyezett, tehát kimondottan kreatív anyanyelvi verseny, akkor nem csak én vagyok az a... Tehát nem az én problémám az, hogy nekem valahogy ez a nyelvi kérdéshez kapcsolódik elsősorban is kevésbé a meséhez, bennivel a meséhez is evidens módon. Ugyanis a másik meghívottunk pedig Mészáros Márton, és most bocs Marci, de az, hogy a gyermek és ifjúsági szak, az most nagyon mellé tenyereltem, vagy annak...
Nem, igen. Létezik egy ilyen felsőfokú továbbképzés a Károlyi Egyetemen, hogy gyermek és ifjúsági irodalmi szakember, ezt nem mi adtuk ezt a nevet, hanem a minisztérium. De nagyon jó hangzik szerintem. És én ebben a képzésben tanítok már a kezdetőt. Magam nem tartom magam gyerekirodalmasnak, de hát így valamennyire rálátok erre a dologra, vagy erre a világra.
Szóval mint gyakorló apuka például.
Hát mint gyakorló apuka, inkább rálátok, azt meg kell mondjam.
Szóval ilyen sikeresen körbe bástyáztuk magunkat, és én tényleg nem akarok így beszélgetést vezetni, vagy ilyesmit, csak azt gondoltam, hogy legalább a balhét elviszem azzal, hogy miért a Berzsien és Dideki. Ugye eleve azt gondolom, hogy mesét elemezni az egy picit olyan, mint viccet magyarázni, tehát hogy ez azért neki lehet futni kellemetlen ezeknek a dolgoknak. És ugye azt is tudjuk mind, hogy van aktualitása annak, hogy most miért Lázár Ervin, miért most Lázár Ervin, de azt gondolom, hogy az a vélemény, az meg annyira tényleg mindegy, hogy azzal nekünk nem kell foglalkozni, tehát itt egy remek szöveg van, amiről bőven tudunk beszélni, úgyhogy azt hiszem, hogy erről ennyit, tehát ezt a reakció nélkül hagynám, de hogy arról, hogy miért a Berzsián, arról szerintem egy picit mégiscsak kellene nyilatkoznom, mert én egyébként nagy szegény Johnny rajongó vagyok. Csak van egy olyan benyomásom, egyáltalán nem biztos, hogy így van, hogy a Berzsiánnál merészkedett talán legtávolabb a mesétől a Lázár Ervin, mert tudjuk, hogy vannak neki felnőtt novellái, de úgy értem, hogy a mese köteteken belül, és hogy ezért az Berzsián az iszonyatos kérdéseket hagyott bennem már gyerekként is. Tehát, hogy ez az a szöveg, amiről azt gondolom, hogy itt azért mélyebbre kellene ásni, ezzel van még elszámolni való, és ezért ugrott be nekem azonnal az, hogyha a beszélgetés, akkor biztosan a Berzsián. Maga az, ami gondolom, hogy engem piszkál, főleg az a tény, hogy itt egy költő a főhős. És hogy ez iszonyatos horizontokat nyit ki, amikor most újraolvastam, akkor egy csomó dolgot nagyon átalakítottam, aminél eddig soha nem gondolkoztam. Más is így gondolhatta ezt, mert és akkor ezzel meg a irodalom történetnek is megadom, ami jár, hogy 79-es a szöveg, és 82-ben Andersen diplomát kapott, amit tudtam, a legnívósabb díj, amit gyerekkönyvnek lehet adni, úgyhogy a nemzetközi elismerése is megvan azért ennek a szövegnek, így kiválva az életünkből. Uh-huh. Hol kezdjük ezt a beszélgetést?
Milyen lehetett ezt lefordítani idegen nyelvre? Azért.
Hát, hogyha ilyen, bocsánat, mert csak annyiba egy picit azért állva érzem magam, mert hogy nyilván én valamennyire foglalkoztam így fordítás elmélettel is, ha már így ez a kérdés vetődött rá, hogy azért nagy általánosságban azért azt gondoljuk, hogy irodalmi szöveget hát tökéletesen lefordítani, azt ugye nem nagyon lehet, tehát hogy mint ahogy egyáltalán ugye vannak egészen ilyen extrém elméletek is arról, hogy lehetséges egyáltalán bármit lefordítani más nyelvre, de hogy ugye valahol az irodalom azért az mégiscsak valahogy tartalomnak és a formának valamiféle egysége volna, és hogy ezt azért minden nyelven valószínű, hogy egyféleképpen lehet megoldani, és ugye, hogyha már az egy másik formához és szükségszerűen másik szavakhoz kapcsolódik, akkor ott nyilván, hogy valamiféle, tehát a szövegnek ez az esztétikai ereje, vagy a forma és a tartalomnak ez az ilyen eredendő meg bonthatatlansága, ami az irodalmi szövegnek a jellemzője, hogy azt azért nem lehet csinálni. Tehát, hogy, és akkor ez egy ilyen általános kérdés is amúgy, hogy minden olyan szöveg, ahol az ilyen szójátékok is hát hangsúlyba kerülnek, az gyakorlatilag lefordíthatatlan. Tehát, hogy ez, és akkor a költői szövegeknél meg különösen, tehát, hogy igen, tehát, hogy a költői szöveg, hogy soha nem fogjuk tudni igazából, hogy azt egy francia, vagy egy dán, vagy nem tudom ki az, hogy olvasta, tehát, hogy ebben, ha egy ilyen általánosan kéne válaszolni erre a kérdésre, akkor azt lehet mondani, hogy ezt nem lehetett lefordítani.
Amikor kezdtünk, vagy egy hát, amikor elolvastam, akkor a Marcinak így rögtön írtam, hogy tök jó ez a bevezető, ugye, hogy ez a gyerekmondóka hogyan van átírva, és hogy igaziból ugye ezt a világot hogyan teremti meg a Lázár Ervin, hogy az a bevezető, hogy csigabiga gyereki, így a háza dideki. És hogy ugye ez a dideki tulajdonképpen annyit csinál Lázár Ervin ez az egész világgal, hogy egy picit így kiugrasztja ebből a valóságból, amiben benne vagyunk, és hogy ezt a fajta kisiklott valóságot írja tovább. Tehát igaziból mondjuk a fordítások kapcsán talán ugye ezt a technikát lehet alkalmazni, hogyha már itt tartunk, hogy hogyan hozza létre ezt a különleges világot, hogy végül is ez minden nyelven ugye megtörténhet. Tehát, hogy ilyen párhuzamos univerzumok jönnek tulajdonképpen létre.
Igen, csak ha már itt tartunk, akkor pontosan a neve, tehát a Lázár Ervin nevei. Ugye, hogy ezt hogy lehet lefordítani, mert az egy magyar szó, hogy zsebenciklopédia, és hogy abból ugye megcsinálja a zsebenciklopédiát, és a klopédia az nekünk tehát egy névre is asszociálunk. Tehát nagyon érdekes világ ez is. Ugye, hát itt Marci utalta az elején arra a kritikára, amely most elég nagy vihart kavart. És pontosan Lázár Ervinnek a lényegét veszi ez bírálat alá, mivel persze nem is szabad foglalkozni, és nem is szabad szót ejteni róla.
De azért meg szó nélkül elmenni se szabad.
Mert... Hát az se szabad, csak tudod, van egy olyan, hogy van egy szint, ami alá már nem megyünk.
Tehát... Igen, én azért egy rövid kanyart azért tennék ezekben, mert őszintén szóval nagyon felháborító volt, és ráadásul meg tényleg valahogy így az irodalomoktatásunknak a kudarcáról is szólt ez az egész dolog, hogyha így elkezdünk dolgokat ideológikusan olvasni, akkor tényleg nincsen határa ennek, és hogy ez semmilyen irányban tehát, hogy a gyerekirodalomban azért általában azt szoktuk gondolni, hogy nem nagyon szeretjük az ilyen nevelős, meg nagyon pedagógiás, meg nagyon valamilyen irányba terelő szövegeket, hanem hogy azt gondoljuk, hogy az a szerencsés, hogyha így engedjük a szöveget így működni a gyereknek a világába, amúgy pont ezek a nyelvi játékok, ezek pont ilyenek. Tehát, hogy ez tipikusan egy ilyen gyermeki félreértés, nem a Szárnyati Géza, meg van ilyen igen. Sor ezekről, hogy egyszerűen amikor és másfél meg versteni probléma is, mert ugye, hogy a versnek a ritmusa az valahogy máshogy tördeli a szöveget, mint ahogy értelmileg lenne tördelve, és ezért a Dideki az teljesen jó, mert ritmikailag teljesen jó, a Szárnyati Géza az teljesen jó, mert ritmikailag teljesen jó, és az, hogy amúgy meg nincs értelme, azzal csak a hülye felnőttek foglalkoznak, hogy minek mi az értelme, mert a gyermeki olvasó, hogy hallgatónak általában persze ezért nem olvasó, nem hallgató, azok pontosan a szónak az örömét tudják megélni ezekben, és az, hogy ez amúgy meg értelmileg meg vicces a felnőttnek, az meg egy másik történet. Most csak hogy még a még a hétfői tündére egy utalást tegyünk, hogy persze, hogy most itt van, hát hogy mondják ezt, szezonja van az ilyesfajta, ilyesfajta ilyen felszólalásoknak és különböző, különböző agresszív és aljas gesztusoknak. És hogy szerintem a Lázár Ervin az azért rohadt izgalmas ebben a történetben, mert hogy ha valakiről közmegegyezés van, jobbról, balról, mindenhonnan, az a Lázár Ervin. És ez a dolog, ez pontosan azt mutatta meg, hogy ha engedjük egy ilyen irányba elindulni egyáltalán, vagy pici lépéseket teszünk ilyen irányokba, hogy ideológiailag felülírunk szövegeket, akkor 4 másodperc alatt a Lázár Ervinnél vagyunk. És akkor azt kérdezem, hogy hova tovább?
Egyetlen egy mondatot még ehhez, mert ez muszáj, hogy kijöjjön belőlem. Tehát ami abban, ugye a Piaget-féle korszakok és a gyermekfogalmi korszak, tehát amikor konkrét fogalmi szakaszban van, az a feladatmegoldás, meg a megértés. A mese az egészen más. És pontosan a gyermek, aki el tudja képzelni a hétfejű tündét, meg a tünk, a boszodért, és a, tehát itt van egy nagyon nagy csúsztatás, én azt gondolom.
Meg egy hétfejű sárkány mivel jobb, mint egy hétfejű tündér? Vagy amikor misére jártam gyerekként, akkor emlékszem, hogy vagy imádkoztuk azt, hogy malasztal teljes. Tehát senki nem értette, mindenki azt mondta, hogy malacsal teljes. Tehát, hogy a gyerek kiegészítés, hogy mégsem azt mondjuk, hogy ne járjál misére, ne imádkozzál gyerekkel, mert hogy nem érti meg. Tehát ez ilyen. Na jó, foglalkozunk a szöveggel.
Hogy megpróbáltam ilyen struktúrát kényszeríteni erre a nyelvhasználatra, amit a Lázár Ervin csinál. Úgyhogy tulajdonképpen annyiról van szó, hogy ő ezeket a nyelvi konvenciókat egyáltalán nem hajlandó tudomásul venni. Tehát, hogyha nála van egy összetett szó, akkor ez külön-külön szóként külön mondatot alkot, és hogy mindenféle állandósult szókapcsolat, vagy bármi, ami föl tud bomlani egy szövegben, az itt folyamatosan fölbomlik, és folyamatosan mozgásban is van. És ettől valóban van ez a gyerek nyelvi jellege a szövegnek, de közben meg van valami nagyon határozott ilyen, nagyon szerintem inkább jobb, hogyha példát mondok, ez gyönyörűen élnek benne ezek a tájszavak, hogy az előbb már utaltam is a hagymabőrdőre. És hogy nyilván arról van szó, hogy én városi gyerekként ezt el sem tudom dönteni ebben a szövegben, hogy mi az, ami a Lázár Ervin nyelvi leleménye, és mi az, ami a nép nyelvi lelemény. És hát ez zseniális, tehát ugye nekem ilyen másik élményem azért igazából nincsen, hogy én azt tök simán elhinném, hogy a pikula, a csimpolya, meg a hagymabőrdő az egyáltalán nem létezik, de az a durva, hogy igen. Mind a három. Rákerestem.
Pikula, az persze, hogy az valami hangszer, nem?
Mind a három hangszer.
Hát meg a többi szóképei is, tehát nekem a lyukas serpenyő szomorúság a kedvencem. Tehát ez valami olyan gyönyörű, hogy egy lyukas serpenyő, ugye, ami egy ilyen, hát egy kidobandó szemét dolog, és abból ő leír egy lelki állatot. Szóval ez is fantasztikus, hogy a lyukas serpenyő szomorúsága, ami lassan besüllyedt a hervadália állapotba. Tehát ezt valahogy úgy az ember nem csak gyerekként, hanem hogy mondjam, vén fejjel is látja ezt a képet, és tényleg olyan szomorú lesz ettől a sortól.
Ami után már csak a vízzel telt szarvas lábnyom szomorúság következik, de abban már napokig nem lehet kikecmeregni.
Ami meg nyilván egy József Attila intertextus. Uh-huh. Mármint, hogy talán eltűnök hirtelen, mint ebben a valamit. Igen, tehát, igen, azt akarom mondani, hogy amúgy van egy ilyen általában most ilyeneket fogok megmondani, hogy van egy ilyen gyerekirodalomban, van egy ilyen elgondolás, hogy a jó gyerekirodalom az valamiképpen kettős kódoltságú, tehát hogy az egyik szintjén a gyereknek szól, a másik szintjén meg a felnőttnek, és hogy ez nyilván azért van, mert hogy ugye ez egy ilyen mediálisan speciális helyzetben van, hogy a gyerek az ugye nem fog magának olvasni, és hogy ez a szükségszerűen mindig egy ilyen közvetítőnek a közbejöttére vagy igényli, és ugye ez általában a szülő, és hogy azt például egy ilyen nekem gyakori tapasztalatom, hogy a gyerek, ami most a gyerekemnek tetszik, a kislányomnak, én azoktól így fel akarom vágni az ereimet, mert most éppen ilyen hercegnő izébe vagyunk, és akkor olvasom kell ezeket a hercegnős dolgokat, és hogy akkora megkönnyebbülés utána mondjuk egy ilyen szöveg, hogy ami valamiképpen a felnőttnek az igényeit is kiszolgálja, hogy, és akkor még egy utolsó ehhez, hogy amúgy meg nincsen igazából különbség, tehát hogy az, hogy a politikai megszerkesztettségét, vagy a retorikai megszerkesztettségét itt ebben az esetben is a narratológiai megszerkesztettségét tekintve a jó felnőtt és a jó gyerekkönyv között. Tehát, hogy igazából ez is egy ilyen elég nagy tévedés, hogy a gyerekek azok mindig csak az ilyen leegyszerűsítő dolgokat szeretik, mert tökre értik a bonyolultabb dolgokat is, és hogy igazából a jó felnőtt meg a jó gyerek szöveg közt e tekintetben sincsen különbség. Tehát, hogy amiket Marci itt említett példát, hogy ez szerintem tök természetes minden egyes jó gyerekkönyv esetében, hogy az valamiképpen a szülőnek is élmény, vagy a szülőnek is szórakoztató kell, hogy legyen.
Elvárnám a építkezős böngésző könyvektől, hogy egy picit jobban szórakoztassanak engem. 45-szer kell neki futni. Még egy eszembe jutott, ezt még gyorsan elmondom, hogy a Sligovica, ami ugye mégis úgy hangzik, mintha valami kapaszkodót kapnánk, hogy hol vagyunk, vagy valami valódi jelentéssel bíró szó is valóban, mert ez a Szilva Pálinka. És hogy itt azért az merült fel bennem, hogy ez viszont már lehet, hogy tényleg egy létező kifejezés, nem? Tehát, hogy a zuppiálásnak egy ilyen, hogy lementek sétálni a Sligovicához. Ezt el tudom képzelni, hogy a helyet, hogy beosontak a kamrába, ez valóban elhangozhatott a tájnyelvi beszélőtől. Ugye Szerbiből van, azt hiszem.
Szerbiből, bizony. Ez Bajától délre, így hívják a Szilva Pálinkát.
Igen.
Amúgy itt ezek a piálások, ugye, amikor eleve ez a hörpentő, vagy szörpentő, hát ez is mennyire zseniális. És hogy amikor ugye itt a Berzsián szeretne kérni ugye sört, ugye a kocsmárostól, akkor van egy ilyen rész, amikor azt mondja, hogy hát ugye fölvezeti, hogy hogyan sörbély, meg sörbolya, meg sördó, hogy ugye talált ki, hogy mit akarok írni, és hogy ugye nem akarnak neki végül is sört adni, és azt mondja, hogy hagyjuk a sörnét szövegeket, te itt nem iszol. És hogy ezt a gyereknek utána el kell magyarázni, hogy mi ez a sörnét, hogyha úgy van, de hogy pontosan ezek azok a részletek, amik meg a felnőtt embernek iszonyatosan viccesek, és baromira élvezetesé teszik az egész szöveget. Mert hogy mondjuk lehet, hogy a gyerekek fölött így elsuhan, és nem is kell talán tényleg magyarázni, de hogy ezek iszonyatosan királyak. Tehát, hogy olyan tehát virtuóz módon bánik a szavakkal, és annyira, tényleg az a legjobb benne, hogy mindenféle szabályt félre dob, és annyira természetesen, hogy mintha az egész nyelvtanban nem uralkodnának szabályok, és hogy minden, amit leírunk, szinte az jó, az működik. Hogyha ott van mögötte valami irodalmi kreativitás. Tehát ez szerintem tök jó. Például később mondjuk az irodalomhoz való hozzáállás ezt akár, hát így azért fejleszteti is mindenképpen, vagy az irodalom iránti vágyat. Emlékszem, gyerekkoromban a Lázár Ervin volt az, amire telt pofával tudtam röhögni, amikor olvastam ezeket a szövegeket. Tehát, hogy akkora élmény egy gyerek... Igen, hát szörnyű. De hogy akkora élmény egy gyereknek, hogy igen, hát ez feltán jó.
De én azt gondolom, hogy a gyerek nem keresi ezeknek a szavaknak az értelmét. Tehát, hogy pontosan az a csodás, hogy ezek a tehát felnőtt fejként fejjel ez a szokatlan szó összetételek, ugye a ballada, meg a joglada. Tehát egyszerűen megáll az ember, gondolkozik, jé, hogy csinálta, rögtön elkezdi a szerkezetét nézni. A gyerek nem. A gyerek érti. Tehát én nem tudom, nekem ugye már nincs kisgyerekem, de nekem van, hogy nem kell mindent megmagyarázni. Tehát neki valahogy ugye az egész ad valami élményt, valami meseélményt. De hát ezt az apukák tudják most.
Hogyha szabad ilyen picit ilyen irodalom történeti kontextusba ugye elhelyezni ezt, hogy, a, hogy ugye van ez az angol szász nonsense nevezett irányzat, és ez mondjuk tartalom lehetem Christian Morgenstern-től az Edward Lear-en keresztül, egészen mondjuk ha magyar példákat akarunk mondani, akkor van Rodanin meg a Havasi Attiláig. És hogy én azt figyeltem meg, hogy még az Ovi-ban is már ezek ezt elkezdik írtani. Tehát, hogy ezt valahogy van egy ilyen, tehát mi például nagyon gyakran játszok a kislányomban azt, hogy ilyen szójátékokat csinálgatunk jobbra-balra, mert én is imádom ezeket, meg ő is nagyon jókat röhög rajta, és most már nagyon jókat tud ő is kitalálni, ő 5 évesen. És hogy azt látom, hogy ami versek mondjuk a Roviba mennek, azok véletlenül sem ilyenek. Tehát, hogy ott mindig valami mondani való van, vagy nem tudom, hogy Marci nektek neked, vagy jártok-e már Roviba, de hogy szeretem az anyámat, meg valami ilyen erkölcsi izével mindig le kell önteni ezt az egészet, és hogy az egész magyar költészet oktatásban, hogy ez az ilyen játékos része, az mindig valahogy így a periférián van kezelve. Ez az angol irodalomban nincs így, tehát az Edward Lear az pont ugyanolyan menő szerző, mint, hát jó, nem annyira, mint a Shakespeare, de hogy mint a Ben Johnson, vagy nem tudom. Tehát, hogy nálunk ez nincs. A Varró Dani az, hogyha ír valamilyen vicces játékot, akkor ott tömegek őbörögnek az interneten, hogy azt akarja, hogy dugja bele az ujját a gyerek a konnektorba, miközben az csak egy vicces rím, és semmi, nincs egy gyerek, aki emiatt bedugná az ujját a konnektorba. És az, hogy a Havasi Attila, aki meg a legtisztábban viszi ezt a magyar nonsense hagyományt, meg emberek nem tudják, hogy ki. Pedig ő pontosan ugyanolyan jó szerző, mint a Varró, csak egyen radikálisabban csinálja ugyanezt a nyelvi játékot, és azt nem is lehet egy gyerekkönyvnek eladni a Havasinak a könyvét, mert hogy mindenki azt mondta, hogy ez nem gyerekeknek való, miközben tökre a gyerekeknek való, mert a gyerekek tökre tudnak nevetni ezeken a nyelvi játékokon, és tökre jól meg is érzik, hogy hogyan kell ilyeneket csinálni, és tökre nagy örömük van benne. De az egész ilyen magyar költészettörténeti hagyomány az arról szól, hogy jön az ellen, és védjük meg magunkat, meg hogy legyen jó hazafi, meg nem tudom mi, ami fontos dolog, meg hogy szerelmesek vagyunk, és hogy milyen szép a magyar természet. És ami ebből picit is kilóg, akármilyen irányba, ott így rögtön jön valami irodalomtanárnő, aki így rávág a gyereknek a kezére, hogy de ez valami bohóckodás, ez valami komoly társaság. Pedig a magyar költészetben aztán igazán megvolna ennek a hagyománya. Vörösnek meg van bocsátva, és nagyjából még a Varrónak valamennyire, mert azt most muszáj, de ezen kívül ez egy ilyen tök mellékága az egésznek, és valahol ez azért is, igen, és akkor azt akarom csak mondani, hogy a Lázár Ervinnél persze még ott Oviba otthon, de ez pont nem, ugye az Oviba sem ezek a Lázár Ervin szövegek vannak, hanem aminek valami mondani valójuk van, vagy hogy azért fontosak ezek, mert hogy valami mondani, tehát hogy ne figyelj a formára soha, az valami bűvészkedés, azzal nem kell törődni, az csak valami, ezért. Miközben bizonyos életkorban egyértelműen ez az első hozzáférés a gyereknek, bármi módon a szóhoz, mint esztetikai tárgyhoz, és felnőtt korban is szerintem is ezek a legviccesebbek.
Hogyha Márton most említetted itt, én egész meg vagyok döbbenve különben, hogy ez van az óvodákban, mert pontosan annyira gazdag most a gyerekirodalmunk, és olyan jó kis versek vannak, tehát elég megdöbbentő. Hát az én fiam már nagyon felnőtt, de hogy én is emlékszem rá, hogy hát el voltam ájulva, hogy egy 5 éves gyerekkel micsoda nyelvi vicceket, nyelvi játékokat lehetett játszani, amit nem is gondoltam volna, hogy ennyi idősen képes erre egy gyerek. És én megnéztem most az általános iskolai tankönyveket, és hát sírni lett volna kedvem, vagy van kedvem még mindig, mert pontosan ez tehát szövegválasztékában, megjelenésében, esztétikumában is, és rákerestem arra, hogy hány Lázár Ervin szöveg található a tankönyvekben, hát a 4 szögletű kerekerdő, és az sem az átdolgozott tankönyvekben, hanem amelyek még nem kerültek átdolgozásra, és félő, hogy ki fognak kerülni a tankönyvekből.
És akkor ráadásul itt van még ez.
Na, de térjünk vissza a szövegre.
De csak, hogy még azt akartam ide mondani, hogy és akkor kihagytuk még a Lázár Ervinnek a elévülhetetlen érdemeit a diákszínjátszás újjászületésében. Mert ugye itt azért évtizedek teltek el, amíg ez volt a kapocs a diákszínjátszásban, a négyszögletű kerekerdő, szegény Johnny és Erika.
Igen. Meg hát a gyerekfilm filmben is. Sőt, annyira népszerű, hogy képzeljétek el, hogy két név, amit Lázár Ervin talált ki, pontosan a Berzsián és a Maminti, az adható név, gyerekek.
Lehet Berzsián nevű gyerek.
Igen.
De azért így mindent csináld, Léci.
Ezt korábban kellett volna
ez jó ötlet, az információ. Jó ötlet, de nem. Nem adunk ilyen nevet a gyerek.
Kinek fordult ez meg a fejébe, hogy ilyet akar adni? Tehát, hogy nagyon
irodalmi névadás.
50 év múlva meg ugyanolyan lesz, mint a Csongor.
Ja, meg a Tűnne, szóval lesz tökre.
Én, hogyha elmehetek ilyen vadabb értelmezői tájakra, akkor azon gondolkodtam most, amikor újraolvastam a szöveget, egészen megörültem ennek az ötletemnek, hogy itt valami módon mégiscsak a, és akkor ugye visszakanyarodva ahhoz, hogy itt egy költő, a főszereplő, hogy valami módon ez mégiscsak a költői szónak a hatalmáról van a diskurzus ebben a könyvben. Mert hogy a Berzsiánnak ez a, nem tudom, hogy mondjam, dükkezelési problémája, hogy ugye a dühében mond, az valóra válik, az azzal párhuzamosan jelenik meg, illetve válik egyre rosszabban, hogy ő már nem képes verset írni. És ez szerintem egy állati izgalmas állítás, vagy amit én mögé olvasok ennek, hogy ugye eddig ezeknek a szavoknak, a Berzsián más jellegű szavainak, tehát költői szavainak a varázsa az távozott a költeményekben, és most ez egy ilyen pusztító, egy ilyen kaotikus erővé változik át, azzal, hogy nem tud költészetté válni. Nem tudom, hogy ez mennyire ül, vagy hogy mit gondoltatok erről, de hogy azért ez abszolút felvet ilyen kérdéseket, hogy akkor mi lesz azzal a költői szóval, ami nem íródik ki. Hogy mi van például azokkal, akiket a korszak vagy a hatalom folyt el, hova tűnnek ezek a szavak, és hol fognak visszacsapni. Mert hát itt képesek arra, hogy a város pusztítsák el, hogy az embereket fordítsák egymás ellen.
Picit egyébként ez olyan, mint a ebben a Harry Potter világban, itt a legendás állatokban, amikor ugye ez az obszkurus, amikor elnyomják a varázserőt gyerekek, és hogy ez egy idő után ugye fölfalja őket, hogy ugye rászabadul a világra, és tulajdonképpen ez is egy hasonló, mit megjelent itt ezeknél a ki nem írt költői gondolatoknál. Egyébként ez egy tök jó szempont szerintem, ez a pusztító erő, meg akkor erre már viszont rá lehetne esetleg azt tenni, hogy ugye miért van az, hogy a violinnak a kantátái, meg ugye meggyógyítják ezt a világot ettől.
Sok dolog jutott eszembe. Az egyik a Marcinak az értelmezéséhez, hogy szerintem ez, én ezt ilyen nagyon, nagyon releváns értelmezésnek látom. És ugye, ugye ez a, megint a szóhoz való viszony, ami ugye mondjuk már a görögöktől, vagy hát még a természeti népeknél is, ugye ez a, tulajdonképpen ez a varázsének funkció, tehát vagy a ráolvasás funkció, hogy attól, hogy ki, de hát most akkor a Bibliában, tehát hogy úgy teremti az Isten, hogy a szavával teremtette a világot, azt mondta, hogy legyen, és a lőn világosság, és ez, hogy semmi más nem volt ebben, csak a szó. És hogy ez a mód, az egész ilyen nyugati kultúrában valamiképpen mindig ott lappang ez a szónak az olyasfajta felfogása, amit kimondunk, az valamiképpen valósággá válik. A költészet az ugye ennek egy ilyen kanalizált formája tulajdonképpen, vagy ahol ez valamiféle esztetikai minőségé válik. De mondjuk az átok, de beszélhetünk simán egyáltalán csak a performatív aktusokról, most nem mondom nagyon, ahol tényleg ez történik, nem? Hogy azt mondtam, hogy akarom ezt a nőt feleségemül, és megváltozott a jogi helyzetem. és már is nők. És semmit nem csináltam, csak kimondtam azt, hogy igen. És de hogy, a, hogy ugyanez van meg ugye az ilyen szirénénekben. Tehát, hogy hogy Odysseus az tudja, hogy úgy fog ráhatni, hogy ő azt nem bír, az eszével sem bír, meg fog változni teljes mértékben. Tehát, hogy és akkor tényleg ezek az átokok, és amúgy meg a gyerekeknél is ez a ráolvasás, nem? És azt mondom a kislányomnak, állj, bye, kecske, hát, ne puszik, és nem fáj. És kérdezik, fáj még? Nem, úgy tök rendben van, működik a dolog. És hogy ez a szónak egy ilyen nagyon-nagyon ősi és nagyon-nagyon archaikus felfogása, amit megjelenik. Most amit itt pedzegetsz, hogyha ezt hogyha nem tudja kiélni az ember, akkor az szükségszerűen fog elfolytáshoz vezetni, hiszen a világ és az én közti legelemibb kapcsolat az a nyelven van, nem? Tehát, hogy ennél semmi nem, sem, nincs még egy olyan eszköz, amit az ember hozott létre azért, hogy kapcsolatba lépjen a világgal, tehát ilyen értelemben technikai, mint amilyen a szó, és mégis annyira mélyen interiorizált, hogy akár a gondolkodásunkat is alapvetően tudja befolyásolni. Ennél elemébb kapcsolatunk a világgal, mint a szó, szerintem nincsen, vagy hogy a nyelvfélzőtés és valami ilyesmit álljuk. Hogyha ez korlátozva van, az szükségszerűen vezet frusztrációkhoz, vagy szükségszerűen ennek filozófia, ennek ilyen társadalom filozófiai következményei is vannak, hogyha ezt korlátozzák, akkor az abból semmi jó nem lesz. Az mindenképpen agresszióba fog fordulni.
Igen, és tehát fantasztikus ez a mű, én nagyon köszönöm, hogy újra olvashattam, mert amúgy nyilván nem vettem volna elő. Tehát rengeteg réteg van benne, és én azt is kiolvastam belőle, hogy ez a művészi lét, a művészi létnek a kérdései, ki vagyok én, mi vagyok én, és például az is annyira gyönyörű, amikor ezt ki is írtam ezt a részt, hogy hát ez az ordított föl keservesen Berzsián, lehet igazi költő egy bikaválú, pirosposgás, dagadóizmú, egészséges ember. Dehogy lehet, a költő csápadtak, korpatmellőek, csak hálni jár beléjük a lélek. Tehát ugye itt megadja a művésznek a prototípusát is, hogy milyen egy művész. És ez az állandó kétkedés, ki ő, meg ugye amikor ugye a haraggal ő ront, és amikor ott a legvégén, amikor haragos, hogy visszafolytja ezt. Tehát, és ugyanígy ugye itt van a zene, ami a violinnak a kantátája, ami viszont teremtett. Tehát ez a kettőség is, én úgy érzem, hogy ez is benne van. Tehát én ilyen műkedvelő olvasóként olvastam.
Egyébként pont ezt a részletet tettem ki, azt hiszem, a beszélgetés mottójául, úgyhogy akkor most már fejezzük be, mert nagyon érdekes a folytatása ennek, hogy azt mondja erre a Kopédia, hogy ez marhaság, és hogy nagyon gyengék a Berzsiánnak az irodalomtörténeti ismeretei, mert számos költő van, aki igenis nagy darab. És azt kérdezi, Berzsián, na akkor mondjál egyet, és azt mondja, hogy itt vagy például te.
Tehát, hogy mégsem hiányosak ezek az ismeretek.
De egyébként persze hiányosak. De nyilván nem válaszolhatja, hogy itt van például a Kosztolányi Dezső, az egy picit tönkretenné a mesei keretét.
Igen, na most, ha már a Klopédiára tényleg egy kicsit ilyen gender vonulatot is látok ebben, hogy észrevettétek, hogy a nők ebben a meseregényben mind jók és segítőek?
Igen, ez is egy ilyen sztereotíp ábrázolás valószínűleg, most minden igen.
Sőt, a Diveki egy kis tündér.
Igen.
Jövő egy kis maminti.
Maminti.
Folyton nőnek a virágok a kertben, repül a kutya.
Egyébként hol áll ez a mesevilág akkor már, hogyha itt tartunk, hogy a nők általában, amit azért nem mindenki, hiszen ugye ott vannak a boszorkány karakterek,
akik
nem. De azok nem nők.
Ja, azok banyák.
Tehát ő már olyan értelemben nem nők, hogy nem lehetnek például más vágyának a tárgyai. Tehát ilyen értelemben egy ilyen nagyon klasszikus nő szerep, ami megjelenik ezekben, hogy valaki valakinek a vágyának a tárgya lehet, ezekkel ez soha nem fog megtörténni. Tehát, hogy ők vagy szörnyek, ami a boszorkányok ezekben a mesélben, vagy pedig
gonosz mostanok,
de hogy azok a nőiségüktől, már mint az ilyen nagyon klasszikus női jegyeiktől azért meg vannak fosztva. Noha gonosz varázslatokkal persze el tudják érni, hogy olyan alakot öltsenek, hogy mégis mások vágyainak a tárgyai legyenek, de ez csak a gonoszságuknak, annál rosszabb neki, vagy annál jobban tudjuk, hogy milyen gonoszak ennek. És amúgy pedig az alap ilyen nőábrázolása, amúgy a magyar népességben is néhány kivételt eltekintve, ez a segítő, támogató, tehát ugye ez a nagyon klasszikus hát ilyen cisgender izé, tehát hogy ez, igen, tehát hogy ez az általános. És hogyha ez valaki hozzányúl, akkor nagyon rosszul jön.
Én nekem az, hogy mennyire felnőtt ez a történet, hogy mi az, ami itt a felnőtteknek szól, de nem kell ehhez, hogy a felnőtteknek szóljon, hanem hogy egyszerűen megértjük-e a veszélyeztetettségét, vagy a komolyságát ennek a szövegnek, hogy itt azért nyilván, mint minden rendes mesében, de nagyon kihangsúlyozottan van arról szó, hogy végleg el lehet rontani. Hogy ezt az életet, ezt végleg el lehet rontani. Hogy az ember telemehet annyira sötétséggel, hogy nem tudja többet kiszedni magából. Uh-huh. És hogy nincsen onnan visszaút. És ez az átentőredáz, meg ez az egész ilyen nagyon tisztán szimbolikus fény-sötétség küzdelem benne, azt gondolom, hogy ez az, ami miatt én nekem ez beakadt már ilyen 8 évesen, vagy nem tudom hány évesen is, uh-huh. hogy itt tétje van ennek a mesének.
Mi az egyébként, ami Berzsiánt ebbe az irányba löki el, mármint ebbe a sötétségbe? Tehát, hogy hogy mitől próbálja meg az embereket eltaszítani, azért körülötte tényleg jó karakterek vannak, tehát srófmester is jó, ugye, ráadásul nagyon erkölcsös, és ugye, hogy hát igaz, hogy igaza van, de hogy nem lehet mindig az igazat mondani, mert az egyszerűen valamikor nem vezet célra, erről mondjuk a kapám jut eszembe, aki állandóan hát tényleg egy nagyon erkölcsös életet élt, és hogy ezt másoktól is így megkövetelni, de hogy vannak olyan helyzetek, amikor a világnak, hogy amikor ezt így szemünket be kell hújni, és valahogyan venni egy nagy levegőt. Tehát, hogy ez az ember, ez a Berzsián, ez tényleg tök jó emberekkel van, tök jó karakterekkel van körbevéve, mint emberi mi voltukban is jó emberek, de hogy mégis ezeket akarja folyamatosan ellökni magától, és hogy haragudni rájuk, nem beengedni, dúcásnak lenni, de hogy mi történt Berzsiánnal, amitől ő ilyen? Nem tudom, erre esetleg van-e valami ötletetek, mert nekem ez így, tehát nekem ez így beakadt az olvasás közben, hogy mi vezérli őt ebben a tulajdonképpen romlásban, és igen, hát ide jut el, hogy teljesen megtelik sötétséggel, de utána a végén ugye mégiscsak megmenti az egész világot egy jó cselekedettel, tehát hogy valahogy így visszatér, nem tudom, ilyen szentség útjára lép, mondhatjuk azt. Úgyhogy én nagyon nem akarom ezt különösebben. Azt mondja, hogy azért mégiscsak ez történik. De hogy mik azok az elemek, amik ide viszik? A világnak a, nem tudom, a nehézségei, vagy a mi életünknek ezek a rákfenéi, amik így a lényegről elirányítják a tekintetünket? Vagy mi az?
Hogy nem az van, hogy igazából hogy ez mindig ez a könnyebb út, nem? Tehát, hogy és hogy egy ponton túl meg már az az otthonos, és az ember az mindig hajlamos arra, hogy ilyen sorsrontó dolgokat csináljon, és nem azért, mert ostoba, vagy ne tudná, hogy ez hol vezet, hanem egyszerűen csak a kisebb ellenállás irányába megy, és a minél rosszabb, annál hogyha egyszer az ember elkezdi otthonosan érezni magát a rosszban, akkor hogy mondjam, házhoz megy mindig azért, hogy még rosszabb legyen neki. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen tök szép pszichológiai megfigyelés valójában, és hogy szerintem ennek így nincsen konkrét oka, hanem ismerjük ezeket a figurákat magunk körül, akiknek valójában nem látszik kívülről, hogy mi volna a baja, és mégiscsak megindulna ugyanezen az úton, és semmi szentség meg nem menti őket a végén szembeni tehát hogy ez igazából egy ilyen tök pozitív kimenetele tulajdonképpen valahol ennek az egész történetnek, nem?
Megkapjuk a happy endet a végén.
Megkapjuk a happy endet, és igen, megint valami szakrálisunk kell, tehát én is érzem benne ezt a ilyen valami megváltás történetet, azt majdnem mindig lehet érezni, amit Lárner minden már bocsánat.
Igen, ez érdekes, mert például az én olvasatomban Berzsián, tehát egyszer nyilván a saját, ki vagyok én, ugye, költő vagyok, nem vagyok költő, és ez nem csak a művészetre, hanem hát nyilván nagyon sokszor fölteszi az ember ezt magának az élet különböző szakaszaiban, hogy boldog vagyok, mitől vagyok boldog, nem vagyok boldog, mit értem el, mit nem értem el. A másik meg egy kicsit a magyar néplélek, tehát azért mi szeretünk musongani, és szeretünk negatívan hozzáállni mindenhez.
Akkor meg vagyunk szocializálva, nem? Ez az otthonos tulajdonképpen.
Hogy igen, vagy? Rosszul. Igen.
És hogy igazából nem is vagyunk rosszul annyira, vagy úgy vagyunk, mint ahogy mindig vagyunk. És akkor az úgy vagyok, mint ahogy mindig vagyok, az rosszul vagyok.
Igen.
Ez a, hogy mondják ezt a...
panaszkodó, tehát a Buda Béla írt erről egy tanulmányt, és úgy nevezte, hogy panaszkodó nép vagyunk.
Igen, ez a, hogy mondják, ez kulturális kód, nem?
Igen,
hogyha az olaszszal beszél az ember, akkor nem kell elhinni, hogy ő neki 25 testvére van, hanem csak azt akarja mondani, hogy sok testvére van, de olaszul ezt valahogy úgy kell kifejezni, hogy 25. És a százlábú is náluk ezerlábú, vagy egy millió, nem tudom, és valójában a száz is már ilyen túlzás, tehát hogy ez egy ilyen kulturális kód, ez ahogy nem hiszük el az amerikainak, hogy annyira jól érzi magát, mint amennyire mondja. Hogy vagy szuperül. Hogy megy, nagyon jól megy. Ezt szerintem, olyan sikereink vannak. De hogy ez igazából, és ez nem is hazugság, nem, hanem ez egyszerűen egy kulturális kóda. Itt szerintem erről van szó, nem, hogy így ebbe érezzük magunkat kényelmesen, hogy vagy, nagyon nem jó. És hogyha azt mondanám, hogy jól vagyok, akkor rögtön
nyertem.
Úgy, mi van, nyert a lottól? Nem, simán csak így jól vagyok, mert itt nincs semmi bajom. Nem, de meg kéne magyarázni, miért vagyok jó.
Igen, igen, ez nagyon érdekes, mert kommunikációs gyakorlatként én adtam föl ilyen feladatot a hallgatóknak, hogy jól vagyok, vagy dicsérjenek meg valakit, és figyeljék meg a reakciókat, és egyszerűen nem tudom, mit kezdeni a dicséretet sem. Tehát, hogy nekünk ez a jó, rosszul vagyok, ez a bajom, az a bajom, tehát igen, és valahol ez is benne van Berzsiánban, ez a siránkozunk, és a sötét.
És a költő az meg hogy nem volna? Hát annak meg mi más? Az a üzemanyaga, hogy rosszul van, nem?
Igen.
És ez megint visszacsatol oda, hogy megint, hogyha valaki véletlen jól érzi magát, mint a Havasi Attila, az Edward Lear, meg a Varró Dani, az rögtön valami gyanús, az nem is költészet igazából, mert nem hagyott el senkit, nincsen világvége, hanem csak röhögünk itt a szójátékokon, hát miféle költészetet. Tehát, hogy ez a költői szereppel is összefügg, nem? Ez a...
Igen,
A gyerekek mindig mondják, hogy miért kell állandóan depressziós emberekről tanulni.
És ez tök jogos kérdés,
ez így
nem?
Van, ez így van.
Mindenki.
Ez különben az, hogy mennyire depressziós az irodalmunk, hogy meg amit a gyerekeknek adunk, az is szakiskolás könyvet írtam jó néhány évvel ezelőtt, a nyelvtankönyvet, és integrálni akartuk. Úgyhogy az irodalommal együtt, meg az irodalmi szövegekre legyen visszautalás, és én megkaptam az irodalmár kollégának, aki kiválasztotta a szövegeket, a szövegeket így egybe. És elkezdtem olvasni, és a végére azt mondtam, hogy nem, hát én elsírom magam, én a Dunának vagyok, hát ez valami borzalom. És ezt olvastatjuk a gyerekeinkkel.
Ne. A középiskolában definitely ezt, de már az általános iskolában is a rohadt kincskereső kisködmön, meg a kis bicebóca, hát ezek horror sztorik, könyörgöm, nem? Meg a szerencsétlen Lemecsek Ernő, akit itt mindenki átver, és mindenki meg... Szóval, hogy mi szükség van ezekre, nem tudom én sem.
Igen, az volt a kísért cica, aki visszamegy a gyerekeiért az égő pajtában.
A mit
kitörölhetetlen kánonnak a legközpontibb szövege.
Igen.
Így, így, így. így. És nyilván ez meg ennek is tükröt állít, nem? Tehát, hogy, hogy ez a költőkép,
igen,
nem?
Igen.
Hát bőven, sőt, rajta a szövegszerűen benne van, hogy amikor a Berzsián rájön, hogy az emberiség miatt szomorú, mert hát mi miatt lehetne szomorú egy költő, hogy nem az emberiség miatt, akkor a mindenség összehúzza magát, hogy most jön egy emberiséget ostorozó költemény. Téved az emberiség, téved a mindenség, mert utána szereli át a csöngőgombot. Mindenség is így ismeri a költőt, mint ahogyan mi.
De akkor minden ember végül is Berzsiánnal tud azonosulni, nem? Mert hogy azért mi azok vagyunk, akik szarul vagyunk olykor, vagy többször, mint ahányszor kellene. Tehát, hogy ez a mesővilág igaziból akkor minket ment meg attól a vagy pusztulattól tulajdonképpen. És mondjuk az, hogy éppen költő, vagy nem költő, az ebből a szempontból nem feltétlenül számít.
De szerintem azért számít. Éppen
tehát, hogy számít.
A költő tudja megtenni.
Oké, csak hogy a olyan szempontból, hogy Berzsiánba fölismerjük magunkat, hogy bizonyosségeket olyan szempontból ez kevésbé.
Érdekes a Berzsiánnak a költészete, amit mondtál, Marci, hogy nem biztos, hogy ezt mondtad, de nekem az jutott eszembe, hogy még a görögök is úgy gondolták, hogy ami rímel, az már mágia, és hogy ezek a Berzsiánnak a szövegdarabjai, amiket látunk, ezek valóban ilyen kis ráolvasások. Tehát, hogy soha nincsen egy egész vers, maximum 4 sor, és mindig van valami ilyen, hát ilyen mitikus, ilyen tömszerűsége.
Hát nem is olyan rím miatt, hanem az esztétikai megformáltsága miatt. Ugye ez a, mindig el szoktam mondani, mert tök érdekes szerintem, de Ritó Zsigmond írtára, hogy az epikus görög nyelvben van egy szó, és mindegy, hogy mi az, aminek az a jelentés, hogy vágyatkeltő, és ez a vágyatkeltő jelentésű szó, ez 3-4 dologra használják. Az egyik az, hogy vágyatkeltő, mint egy étel, hogy meglátsz, hogy van éhes vagy, és megkívánsz egy nagy adag patat, vagy ki, amit megkíván, amit nagyon szeret enni, és hogy ez a vágy, hogy ezt muszáj valahogy kielégíteni. Tehát, hogy ez egy olyan vágy, amivel nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy ez megindulsz, és meg akarod lenni. A másik, az a testi szerelembe vonatkozik, és nem fogom részletezni, tehát, hogy megkívánsz valami, és hogy megőrülsz. És a harmadik, az pedig az énekre. Tehát, hogy ugyanezt a szót harmadjára arra használják, hogy meg akarod hallgatni az éneket. Hogy elkezdi valaki mondani a mesét, mint hogy a kisgyerek elkezdi hallgatni a mesét, és felébred benne az a vágy, hogy megtudja, hogy mi lesz a sztori vége. Vagy Odysseusba felébred a vágy, hogy oda menjen, ahol a szirének énekelnek. Hogy a költészet, vagy a szó, az olyan hatalommal bír, kvázi varázshatalommal bír, hogy ugyanolyan erős vágyat tud ébreszteni az emberben, mint amikor megéhezünk, vagy mint amikor szerelmi vágyat érzünk valaki iránt. És akkor abból látszik ez, hogy már a görögöknél is milyen erős volt ez a szónak ez a úgymond varázsereje. Tehát, hogy ez abszolút benne volt az én klasszikus görög gondolkodásban is. Csak ennyit mondtam.
Ez nagyon szép, mert eszembe jutott róla az a részlet, amikor a Klopédia megmondja a Berzsiánnak, hogy szereti.
Uh-huh.
Mert ugye mi történik? Itt az történik, hogy ennek a szónak, ennek fontosabbnak kellene lennie, mint a helyzetnek. Azt mondja a szöveg. Ugye azt mondja, hogy így ballagtak a hőrpontő felé, Klopédia belekarolt Berzsiánba, úgy vezette, és amikor elhagyott csupa virágparkon mentek át, Klopédia hirtelen megállt, Berzsián elé penderült, és így szólt. Berzsián, már régen akartam neked valamit mondani, szeretlek. És hirtelen olyan szép lett zsebben Ciklopédia, mint egy virágzó galambon nyakakor. Mi az? Miért látunk? Megkérdezte Berzsián, mert persze se látott, se hallott a szerencsétlen, pedig valljuk be, úgy lett volna szép, ha ezt a szót viaszalvetömet füllel is meghallja, és a fekete kendőn keresztül is meglátja Klopédia virágzó galambon nyakakorságát. Miért éppen most, amikor különben nyitott szemmel és nyitott füllel sem volt képes rá? Tehát nem a szó ereje nem elég, hanem a Berzsiánnak az állapota. Ez azért nagyon párhuzamos ezzel a szirén példával, amit az előbb hoztam.
Amúgy most már rágugliztem közben stikába, és úgy van ez a görög szó, ez a himeroészák, az a szó, a vágykeltő jelentésű himeroészák szó, és ez csak a szerelemmel, az élettel, és az étellel, és az énekkel kapcsolatban használja az epikus görög nyelv ezt a szót, ez semmi másra nem használja.
Értelmezői problémám van, ezt megkérdezem tőletek, hogy a kantáta, amikor elszabadul a kantáta, az az egész a violinnak a zenéje? Vagy itt két különböző dologról beszélünk? Mert ugye a szöveg, mintha megkülönböztetne egy riasztó hangorkánt és egy gyógyítót. És nem világos számomra, hogy ott találkozik két dolog. Na, szóval, hogy igen, ez.
Hát a Bercs ilyen érdeklődéssel fogadja azt a kantátát, nem? Hogy ő azért kijön a házból, mert ezt többször is meg akarja hallgatni, és hogy nagyon vágya, hogy visszajöjjön, de aztán utána meg ugye a feldődött embertömeg jön.
Tehát, hogy hiszem, hogy lekuporodik a padlóra ilyen embryó pózban, hogy megvárja, hogy még lesz.
De utána ki is megy? Hát ott vágya, hogy valami jöjjön. Vágyal.
Azt mondja, hogy egyszerre vágyik arra, hogy újra hallja, és örül neki, hogy vége lett.
Nem értem a kérdésedet, hogy ez ugyanannak a dolognak a két külön megnyilvánulása-e, vagy ez két külön dolog?
Igen.
Nincs egyértelműen eldöntve, vagy hogy ez befolyásolná igazából az értelmezésünket?
Hát azért befolyásolná, mert utána azt mondja a Berzsián, hogy ez a violin volt, és hogy neki nincs hozzá köze. Tehát, hogy ez nem két dolog volt, hanem csak a violinnak a kantátája. De mivel a Berzsián azt is tudja, hogy ő hazudik, ezért a bántó hangorkának mégis másnak kellett lennie, és a violin kantátája volt ez a felső réteg, ami gyógyított, ami megszelídítette a hangözönt.
Hát igen, vagy hogy eleve ez mégiscsak egy olyan volt, ami egyszerre tud rombolni is, meg megépíteni is, vagy gyógyítani is, vagy hogy éppen egy olyan dolog, ami azt hivatott gyógyítani, amely rombolást úgy maga okozott. Ez mind a kettő jó értelmezés, vagy én nem tudok ebben dönteni. Vagy az én fejemben valahogy ez így nem is olyan nagyon-nagyon különböző dolog a kettő.
Nekem valahogy kérdés lesz, mert utána kérdezi tőle a tömeg, ment violintól, hogy akkor már te is, hogy már neked is valóra válik, amit mérgetben mondasz. Mm-hmm. Mondja, hogy nem, dehogy is, hanem én csupa szeretettel és rátok gondolva írtam ezt a zenét, és leszökött a papírról, és önálló életre kellett.
Mm-hmm. És ezt azért írja meg violin, mert hogy Berzsián már annyi pusztított a szavával, hogy ezt ahogyan be kell foltozni? Vagy ez csak egy olyan, vagy csak az, hogy violin annyira szereti az emberiséget, hogy alapból ilyen verseket így, vagy hogy ilyen kantátákat szerez.
Szerintem abszolút van egy ilyen helyreállító funkciója a kantátának, tehát hogy az ellentétes a Berzsiánnak az állapotával.
De hogy ez megint a költészet, mert bocsánat, tehát hogy ahol a zene mint költészet, tehát hogy ez pont ugyanaz a funkciója a kettőnek, nem? Tehát, hogy a költészet az igazából zene. Tehát, hogy ez az, ami hiányzik a Berzsiánnak, az, hogy ő nem tud verset írni, és ott vannak a szavak, de nincs hozzá zene, ami mondjuk így nagyon leegyszerűsítve kiadná a költészetet, és hogy tulajdonképpen itt lehet kipótolva a dolog.
És akkor viszont valóban ez történik, hogy utána megy, tehát, hogy az ártó szavak után megy a zene, hogy elsimítsa őket, és helyrehoz, és visszategye a cserepeket.
Ez tök jó.
Én nekem most itt, amikor újraolvastam, abszolút ez az elszabadult kantáta volt nekem a legizgibb, hogy ott
És úgy Berzsián itt a végén miért nem szabadítja ki violint? Vagy hogy jó, van egyfajta értelmezés merre, de hogy akkor nem meri bevallani azt, hogy amit ő tud, az csak tényleg rombol?
Kevesen szokták bevallani, pedig csinálják.
Uh-huh. Egyébként még a, bocsánat, nem tudom, hogy most itt lehet, de én még a kutyára visszatérnék, mert itt van egy iszonyat jó mondat, ami többször előjön, de most így nekem nagyon beleragadt a fantáziámba. Ugye ezt a ribizlit, ezt mindenhogyan állítja be ez az attet, ezt nem pont tudnék mondani, tehát ez a redáz, ugye próbálja beállítani valami iszonyatosan hát káros valaminek, és ugye mivel lehet a leginkább meggyőzni valakit arról, hogy az a másik dolog, ezt el kell pusztítani, mert hogy az rossz, ugye az, hogy a gyerekeket bántja. És ugye ezt mondja Strohmester, miután elkapta Ribizlit, hogy majd adunk minek egy gyerekeket ijeszgetni, mondta dősen Strohmester. Meg ugye, hogy itt bennégnek a gyerekek a házba, hogy ennyire rossz ez a Ribizli. És hogy ez, na hát akárhogy is nézem, valahogy így nagyon aktuális egy mondat, hogy adunk majd minek egy gyerekeket ijeszgetni. Tehát igaziból, mint hogyha megértük azt, hogy ez a szöveg saját magáról szól ilyen szempontból.
Nem is értem, hogy mire utalsz. Sajnos.
De akkor nem magyarázom tovább.
Nem, de érthetetlen, abszolút. Ilyet én nem láttam. Most már mondjuk gyerekekkel, jóval, nem.
Szóval, hogy ez...
Ilyen ócskaságra senki nem volna képest, szerintem.
Elképzelhető, hogy igazán van.
Még egy picit rajta maradtam az elszakult kontáltan, és Imi megtaláltam a választ. Csak nagyon gyorsan ezt betoldom, hogy Imi megtaláltam a választ, azt hiszem, hogy miért nem segít a verzsián a violinnak. Képzeljétek el, hogy szakmai féltékenységből nem segít. Azt mondja, hogy hazudsz, ez nem a te kontáltád. Már hogyne volna az enyém, csak megismerem, az nem létezik, úgy fut verzsián, éppen a te kontáltát fog elszabadulni és száguldozni a világ fölött. Na nem. És akkor az én jobbladáim közül miért nem szabadult el egy sem? Azt mondnak, hogy miért. Mert hogy milyen dolog, hogy a violin tud zenét írni, nem csak, hogy tud zenét írni, de az valósággá válik, és a Berzsián meg még verset se tud írni, csak a nyomorult átok szórásra hívának valóra. Ez azért megbocsáthatatlan. Bocsánat, most itt teljesen egymásba folyt a két kizet.
Nem, baj,
ezt még akartam így
fogod vágni, hogy majd össze.
Ja, jó móka lesz, kicserélni ezt a két jelenetben.
Én azt akartam tőletek kérdezni, mert amikor tanárnő mondta ezt a zsebenciklopédiát, nekem ez akkor esett le. És hogy én, tehát hogy ezt bevallom, hogy az egészet úgy olvastam végig, hogy én elhittem, hogy ő zsebenciklopédia. És hogy viszont...
Esett le neked akkor?
Hát az, hogy én nekem ez nem esett le, hogy ez zsebenciklopédia.
Tehát nem két névnek vetted.
Igen, tehát hogy ez nekem egyébként így meg még fantasztikusabb, hogy ez a klopédia, hogyha ránézünk, egyből látjuk, hogy lány. Tehát, hogy ez egyből kiderül róla. Uh-huh. Szóval csak a másik, hogy viszont az áttentő redázzal én nem tudtam milyen szempontból mit kezdeni. Iszonyat nehéz kiolvasni is, de hogy ebből is van valamilyen áthajlás.
Igen, az a rettentő ádáz. Tehát ez egy szójáték.
Jaj, na jó, hát na, én most már abban a korban vagyok, amikor engem ezek érdekelnek, és nem nem tudom megoldani őket, de egyébként érdekel. Köszönöm szépen.
Hát ugye gyönyörűen a tulajdonság, de ezek beszélő nevek, igen. De hogy egyáltalán ezt így kitalálni.
Ez egy totál ösztönösen jött egyébként neki ez az egész. Vagy hogy ezekre így ilyen srófra járt az agya, hogy úgy mondjam. Meg hát ez, hogy a fűrepesztő zenész, hát mi ez a gondolat, hogy az a zene, amit csinál, az fület repesz. Hihetetlen.
Hát meg az a rengeteg ismétlés, tehát igen. Ugye itt a szőrén szőrtej bajszán. Hát tényleg olyan, mint egy mongol név, ahogy az ember kimondja, és akkor mindig ott van mellette, hogy a nagyapja az, nem tudom, mongol.
Mongol herceg, igen.
Állítása szerint. Igen, tehát...
Igen, tehát nem biztos, de igen.
Igen, hát egyébként ez már ilyen helységkalapácsa, nem? Tehát itt ezek a bántó eposzi jelzők, amiket mindig elismételünk a szőrén szörtej bajszában.
Igen.
Igen, de hogy ezek nagyon jól működnek, ezek az eposzi jelzők, és szerintem itt nem csak karikatúraként, hanem tényleg hasonló jelentésben, mint annó az eposzoknál. Tehát, hogy ez a heroikusság mondjuk, meg az, hogy ez a könnyebben mesélhetőség, meg hogy pontosan tudjuk azt, hogy kiről van szó, szerintem itt ilyen értelemben is megjelenik, ez nem csak egy paródiaként.
Most arról ugrott be, amikor az Imi még korábban mondta, hogy itt csak a Berzsiánnal lehet azonosulni. Persze, én azt gondolom, hogy többiek, mintha nem is lennének valódi szereplők. Uh-huh. Tehát, hogy ők egy-egy vonásban föltett figurák, és ezért volt nekem egy olyan benyomásom is, és ez megint csak, de mondom, hogy abszolút teljesen ilyen fixációm lett ez a költői arszpoétikaként olvasni a Berzsián, és mindenki, hogy ezek eltérő költői attribútumok, ezek a figurák. Ezt egyébként azért találtam ki, egy teljes tudatlanságomból fakadó félreolvasás miatt találtam ki, hogy a Zsebenciklopédia azért van a könyvtárban, mert az AB-avot tanulja, és én utána rákerestem, és az AB-av az egyébként a hangzótorlódásoknak egy ilyen táblázata volt az olvasás segítéshez. Én arra gondoltam, hogy a keresztrímet, hogy ez egy rím formákat tanul a Klopédia, mert hogy ugye neki a lexikális, irodalomtudományos ismerete az, amit hozzá tud tenni a Berzsián létezéséhez. Ez több beszélgetésükben megjelenik egyébként, tehát nekik van egy egész komolyan induló filozófiai beszélgetésük, nem megy végig persze, mert nem illene bele a stílusba, de ugye amikor azt mondja a Berzsián, hogy mindig csak a tünetek, a rohadt tünetek, és soha nem a lényeg. Amikor azt kérdezi, lázas vagy-e, és erre azt vágja a fejéhez a Klopédia, hogy vett tudomásul, hogy a lényeg az a tünetekből áll össze. Uh-huh. És hogy ez tényleg annyira egy nagyon sűrített és ilyen teljesen kerek filozófiai ellentét a két figura között, hogy ösztönösen az jut eszembe, hogy ez itt egy belső vita. És akkor viszont hozzá tudom illeszteni ehhez a sófmestert is, aki itt a technika lenne, tehát a forma művész szakember, aki egyébként a jelentéssel annyira sem törődik, hogy a taligából tévét csinál, és a tévéből taligán, meg a sók, meg a violint is, ahogy így megbeszéltük, hogy ő pedig a hadalva. Uh-huh. És akkor itt kész egy költő.
Ez egy jó meglátás szerintem.
Uh-huh. Szerintem nagyon bétető, támogatom.
Hát akkor alakul a tanulmányom Berzsián és
Didakét. Jobban örültél volna, ha valahogy ellentmondunk.
Én meg azon gondolkoztam, hogy a cím, ugye Berzsián és Didakét, és hogy Didakét ott a legvégén jelenik meg. Hogy ezt hogy értelmezitek, hogy ő mint címadó szereplő ott van, és a végén pedig egész mellékszereplő igazából.
Én itt az elejére utalnék vissza, hogyha mondjuk ezt a Didegit mondjuk a kislánnyal azonosítanánk, olyan szempontból, hogy ezt a nyelvi hibát valószínűleg ő követte el. És hogy azért ő az, aki tulajdonképpen ugye mégiscsak megmenti Berzsiánt attól, hogy végképp elkárhozzon, úgymond. Tehát, hogy szerintem én ezt csak itt tudom fölfejteni, vagy legalábbis nekem csak ez az egy ilyen magyarázat maradt, mert hogy nekem is ez föltűnt, hogy vártam, hogy hol lesz már Dideki benne, hol lesz, és csak a legvégén van. Viszont ez pedig ugye egyfajta, tehát hogy visszautal az elejére. Tehát én így gondolom, hogy ez volt hát ilyen, nem tudom, hogy ez a gyerek iránti szeretetből.
Uh-huh. Sőt, ez abszolút van ennek, ugye a Lázár Ervinnél ennél határozottabb nyoma is a szegény Johnny és Árnikában a gyerek hallgatóhoz végig reflektál az eseményekre, és bele is avatkozik. Az így megkérdezi, hogy miért most történjen máshol, és igen, most találkozzanak a tanácsot.
Átígja tulajdonképpen.
Uh-huh. Úgyhogy itt ez abszolút szerintem így van, én nem gondoltam rá, de igen, tehát hogy Dideki, amikor ezzel a szójátékkal, mert az ő létezése is csak egy nyelvi elhallás, meg tudja menteni a Berzsiánnak a létezését a sötétségtől.
Kihoztuk ebből, amit lehetett, nem?
Én úgy érzem, hogy rengeteget beszéltem, szóval, hogy mi valamit szeretném.
Meg jó, jó elméleteket gyártottál.
Igen.
Hát nagyon jó az elméletekben is. Főleg. Mindig ilyenkor, hogy ilyen tök jó elméletet.
Nem ilyenkor kiderül, hogy én 27 éve gondolkozom ezen. Csak ma írtam le.
Arra jutottunk itt a műelemzése kapcsán, hogy nem találjuk azt, hogy hol lenne káros ez bármiféle gyerekre. Nyugodtan olvasható.
Ez az üzenet, a társadalmi cél üzenetünk, hogy elszabad olvasni egy ilyen, nem lesz semmi baj a verzián.
Hát egy hét fejjel nő a végén, de az természetes, mert az minden szöveg olvasása után így történik.
Yeah. Jó, hát akkor viszont nagyon szépen köszönöm nekünk tényleg.
Köszönjük.
Nagyon jó
esett. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Igen, köszönjük. Nagyon megtisztelő volt, és hasznos.
Én pedig szeretettel köszöntöm a lelkes nézőket, akik ideig eljutottak a videóban, és mivel én még most másnap délután a beszélgetés vágása után is úgy érzem, hogy nyitott kérdés maradt előttem, hogy pontosan mi is történik az elszabadult kantátával kapcsolatban, ezért nagyon szívesen vennénk a véleményeket, lezárásokat, ötleteket, amivel teljessé lehetne tenni ezt a kérdést. Még azzal maradtam adós, hogy mutatom, hogy itt lehet megnézni az előző adásunkat, ez a Nem félünk a farkastól című darabból, illetve ezen a pajszos fiatal emberen pedig föl lehet iratkozni a YouTube csatornára, úgyhogy ezt is feltétlenül tegyék meg. Köszönöm szépen!